Nem látták benned csak az ács fiát. Őztek vakélyben árkombok ronát. A szakadékhoz, mely mélységbe ránt, űztek meg szállott hitető gyanánt. Nem ismerték fel bűnünk hordozód, világ reményét ödvét te hozod. Szögeket, dárdát ütöttek beléd, kizártak, mint a földeret neki. Nem vették észre átfúrt kezeden, teremtő kéz az gyógyít véresen. Nem látták fádat, melyen folyt tusad, mint kegyelmednek dicső trónusát. De majd meglátják, ha órája üt, kényíló szemmel mind és mindenütt, irgalmad árja végtelen folyam, tisztulhat benne bárki boldogan.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium negyedik részében, a 23. verstől a 30. versig a következőképpen. Ő pedig, tudnélik Jézus, így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, azt tedd meg itt is a te hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony volt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak Szidón vidékén Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt meghallották, mind megteltek haraggal a zsinagógában, fölkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Amen. Hol történt ez, és mikor is történt? Názáretben. Ott, ahol Jézus fölnevelkedett, kisgyerek korától, ahol ismerték. És talán éppen ezért voltak hamis elgondolásaik és hamis igényeik Jézussal szemben. Amikor ugyanis az ember azt gondolja, hogy hát én közel vagyok a tűzhöz, és azt képzeli, hogy nekem valami több jár, mint másoknak. Hát mi sem természetesebb, hogy Jézus, akit láttunk itt felnőni, ha ilyenekre képes, hát akkor tegyen nálunk még több csodát, mint Kapernaumban, meg a többi helyeken, amikről hallott. És Jézus pedig szembesíti őket azzal, hogy ő nem azért jött, hogy az elvárásaikat kielégítse, és én központú hamis vallásosságukat még magasabb fokozatra emelje, hanem azért jött, hogy számukra is meghirdesse azt, amit már Galilea szerte hirdetett, a múlt vasárnap igéjére utalok vissza, akkor Márk evangéliumából volt kijelölve az igehirdetés alapigéje. Jézusnak a galileai nyilvános működése szélesebb körben akkor lett ilyen nagyméretű, amikor Keresztelő Jánost már Heródes kivonta a forgalomból. Volt párhuzamos munkálkodásuk is előzőleg, de Jézusnak a galileai működése akkor lett ilyen széles körű, ahogy az evangéliumok bemutatják. És mi is volt az, amivel Jézus föllépett? Ezt mondta, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumba. És a legfontosabb, amit az embereknek meghirdetett, amit meg kellett volna érteniük, de kevesen értették meg, hogy ő benne, Jézus személyében közelített el az Isten országa, bűnbocsátó irgalommal és szabadító hatalommal. Nem csak a tanítás fontos itt, amit Jézus mond, meg hogy csodákat tesz, hanem mindez az ő személyére mutat. És amikor elment a názáreti zsinagógába, nagyon érdekes, hogy ugye Lukács kiemeli Jézusnak a galileai működéséből a názáreti történetet, és az egész galileai időről szóló beszámolónak az élére teszi. Csak két sorban jelzi, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken, tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki, aztán majd a Kapernaumban történteket is csak később veszi sorra Lukács, mert rögtön belevág abba, hogy mi történt, amikor Názáretbe ment Jézus. Lukács ugyanis nem mindig időrendben mondja el azt, amit Isten szent lelke a szívére helyezett, és elméjében megvilágosított, hanem tematikusan. És ami Názáretben történt, az tényleg jellemző arra, hogy mi ment végbe azután egész Galileában. És előképe annak, ami majd Júdeában és Jeruzsálemben ért el végső fokát és célját. Úgy, ahogy ebben az énekben, amit énekeltünk, olyan gyönyörűen össze van kapcsolva. A názáreti történettel indul, nem látták benned csak az ács fiát. Azok, akik oly közel voltak Jézushoz, és azt gondolták, hogy hát akkor mi igényt formálhatunk rá. Űztek vakélyben, mert ők voltak vakélyben, sötétségben, árkon bokron át, a szakadékhoz, mely mélységbe ránt. Űztek megszállott hitető gyanánt. És a következő verszak már arról szól, amiben végképp beteljesedett Jézus sorsa, itt a földön, úgy, ahogy be kellett teljesednie, nem ismerték fel, bűnünk hordozod, világ reményét, üdvét te hozod. Ami Názáretben történt, az kifejezője annak, ami aztán Galileában nagyobb méretben is történt. És ami Jeruzsálemben ért el végül a csúcsát, amikor az Isten fiát Isten káromlóként elítélve megfeszítették Izrael vallási vezetői, de ebben csak az ment végbe, amit Isten elhatározott és előre kijelentett. És itt már is rámutathatok arra a történet végén olvasott mondat kapcsán, hogy Jézust addig nem lehetett megölni, amíg el nem jött annak az Istentől megszabott órája. És nem lehetett másképp megölni. Csak úgy, ahogyan az atya akarata szerint annak történnie kellett, és amire Jézus oda szánta magát, és akkor azért foghatták el, azért hurcolhatták, azért vallathatták, azért gyalázhatták meg, azért feszíthették keresztre, mert Jézus hatalommal odaadta magát. János evangéliumában olvasunk erről előre, amikor az Úr Jézus kimondja, hogy azért szeret engem az atya, mert én odaadom, leteszem az életemet, a lényemet a juhokért, hogy aztán ismét fölvegyem. Hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, a lényemet, és ismét visszavegyem. Ezt a parancsolatot kaptam az én atyámtól. Mindeközben Jézus körül azonban annak kellett megmutatkoznia, amit János evangéliumának a prológusa már ilyen döbbenetesen, tömören kifejez, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Hát hol máshol mutatkozott meg ez a legkirívóbban, mint éppen Názáretben. Ahol a rokonsága is ott volt, Mária révén. No, de a testvérei sem hittek benne, írja le János apostol az evangéliumában, a 7. részben, hogy azok is miért mondogatták, amit mondtak, hogy aki ilyeneket tesz, hát az mutassa meg magát a világnak. És miért nem még Jeruzsálembe már is? Jézus akkor csak később indult, és János leírja, aki meg unokatestvér volt egyébként. De nem azért lett Jézus tanítványa, mert unokatestvér volt anyáról. Hogy a testvérei sem hittek benne. Olyan félelmetes, és az Úr Jézus maga kimondja ott Názáretben, még mielőtt kirobbanna az, amit ő már lát fortyogni a szívükben a hallgatóknak, a zsinagógai istentisztelet résztvevőinek, azt mondja nekik, bizony mondom néktek, hogy egy proféta sem kedves a maga hazájába. Itt pedig nem egyszerűen egy profétát kaptak, hanem aki köztük nőtt fel, az az Istennek egyszülött fia, aki értünk emberré lett. Őt láthatták felnőni, őt láthatták, ahogy az ácsmesterséget folytatta ő is, mint József. Mert éppen ebből vezetnek le hamis igényeket. Hajlamosak vagyunk erre mind. Gondoljunk bele, minden falu arra törekszik, hogy legyen valaki híres embere, és akkor arról megemlékezünk, ilyen ünnepség, olyan koszorúzás, stb. Mert hát, ha van egy híres emberünk, akkor annak a híre fényében mi is sütkérezhetünk. Akkor abból a hírességből ránk is hárul valami. Na most Jézussal ezt nem lehet tenni. A názáretiek így gondolhatták, hogy na hát, ha ő ilyen híres, akkor mi várunk tőle valamit. Aztán dicsekedni akarunk vele. Csak hogy Jézus világosságában éppen annak kell lelepleződnie, hogy senkinek nincs semmi dicsekedni valója. Miért? Pál apostol, aki korábban ugyancsak a dicsekvő vakbuzgóságnak a rabja volt. Aztán az Úr Jézus megtérítette őt, és lett az ő odaadó szolgája. Ő mondja ki ezt ilyen tömören, hogy miért nincs dicsekedni valója egyetlen embernek se. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Zsidók is, pogányok is. Az igét ismerők is, meg a többiek is. És azok, akik ismerhetik az Isten igéjét, és úgy nevelődtek, hogy ott vannak minden héten, minden szombaton a zsinagógai Isten tiszteleten. Ez teljesen téves dolog, ha maguknak jogot formálnak ennek révén arra, hogy hát Istentől nekünk több jár. Nem azért jelent meg köztük Jézus, mert nekik több járna, hanem azért, hogy ők is meghallják. Itt a messiás. A masia, a felkent. Tudnilik, a názáreti zsinagógában ugye éppen azt az ige szakaszt olvassa föl Ézsaiás könyve 61. részének az első két verséből. Ez lehetett soron. Ugye ennél is érdemes megállni, noha most nem volt a kijelölt ige szakaszunkban, hogy van ez? Jézus szokása szerint, amikor otthon van Názáretben, elmegy szombaton a zsinagógába. Hát ő köztük nevelkedett tényleg benne a zsidóságban és annak a törvény által meghatározott rendjében. De ő az, aki tényleg be is tölti az Isten törvényét és az Atya minden akaratát tökéletes szeretetben. És akkor felállt, mint ahogy egy zsidó felnőtt férfinak joga volt, fölállni a zsinagógai Isten tisztelet közben, hogy felolvasson. Akkor már megvolt a rendje, körülbelül a makkabeusi háborúk idejétől fogva, volt egy rendje annak, hogy az esztendő során és az ünnepek, szombatok során melyik profétai szakasz mikor kerül sorra. De ez nem volt benne a haftárákban, csak a 10. verstől. Mégis arra gondolhatunk, hogy valahol ott lehetett nyitva az Ézsaiás tekercs. Az Ézsaiás könyve 61. részének a 10. versétől az őszi új év ünnep előtti szombaton olvasnak föl a zsinagógában. Ez a Rosh Hashanah, ez az új év, és az előtte való szombaton. Amiért ezt elmondom, hogy értsük azt is, mennyire Istentől összekészített volt ott minden. Jézusnak nem kellett sokat keresgélnie, hogy odahajtson. Ehhez magunk elé kell képzelni az Ézsaiás tekercset. Ugye nem ilyen könyvformában voltak, hogy ja, akkor még lapozok, még nem találom az éneket, vagy a Zsoltárt, akkor lapozok benne. Tekercs. Na most az Ézsaiás tekercs, az is, amit az Úr Jézus kora körüli időből Qumránban megtaláltak, az több mint 7 méter hosszú. Két végéről föltekerve. Na most, ha nem ott a közelben lett volna ez így tekerve, hanem mit tudom én, az Ézsaiás 11-nél, akkor rengeteget kellett volna ott még tekergetni vele. De Jézus talált arra a helyre, ahol ez van megírva. Talált arra, ott volt nyitva. És felolvassa, az Úrnak lelke van én rajtam, mert fölkent engem, mesáhani, hogy evangéliumot, örömhírt hirdessek a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És itt megállt Jézus. A második vers azzal folytatódik ott az Ézsaiás 61-ben, és Istenünk bosszúállása napját. Azt már nem olvasta. Pedig azt is várták volna. Úgy, ahogy Keresztelő János is azt várta, hogy aki jön, ő az, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. A szent lélek ajándékát is adja. Meg szóró lapát van a kezében, és megtisztítja szérűjét. Tehát hozza az ítéletet is. És Jézus itt megállt. Majd jön az ítélet is, Istenünk bosszúállása napja, de nem most. Most az Úr kedves eszendejének a meghirdetése van ott. És ha belegondolunk, hogy ez a zsidó őszi új év kezdett előtti szombaton, akkor egész megrendítő az összefüggés. Csodálkoztak, álmélkodtak, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és aztán elkezdtek magukban fortyogni azon. Hát leírja nekünk Máté meg Márk evangéliuma is, hogy maguk között halkan mit pusmogtak már. Honnan veszi ez ezt? Miféle bölcsesség ez, mely neki adatott? És miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem az ács ez, Mária fia? Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig bejelentette nekik, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallására, hogy az Úrnak lelke van én rajta, mert felkent engem. Bejelentette nekik az ő messiási igényét. Erre elkezdenek pusmogni, hogy nem a József fia ez. Az ács, a Mária fia. És Jézus tudja, hogy mi megy végbe bennük. És amikor mindezt elmondom, akkor ugye úgy mondhatom el, hogy akik most hallgatjuk az igét, ébredjünk rá, az Úr Jézus tudja, hogy mi megy végbe bennünk, miközben mi hallgatjuk mindezeket. És ő néven nevezi azt, ami ott van a szívükben, és ami kavarog az elméjükben. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban. Erről ugye ezután számol be még Lukács. Azt tedd meg itt is a te hazádban. Az emberi igények. Amikor az ember azt gondolja, hogy ő elvárhat valamit az Istentől. Éppen a vallásos teljesítménye miatt, hiszen olyan rendes, annyira nem töri meg a szombatot. Ott van a zsinagógában szombaton. Ismeri az írásokat. Tesz, vesz az Isten ügyében. És azt gondolja, hogy elvárásai lehetnek. És Jézus ebből a hamis elvárás gondolkodásból akarja kibillenteni őket is, meg mindenkit. És nem hagyják magukat kibillenteni. Igen, mert amikor az Úr Jézus leleplezi, hogy mi kavarog a szívünkben és az elménkben, akkor az ember döntési helyzetbe kerül. Vagy engedek annak az ítélő és a szívem szándékait, gondolatait is leleplező igének, amit Jézustól hallok, vagy bezárkózom előle, és megsértődöm rajta. Nagyon jól megfogalmazta ezt 45 évvel ezelőtt egy akkori lelkészünk, és ezeket a sorokat érdemes innen felolvasnom. A názáretiek süketek voltak az evangélium meghallására, mellyel Jézus önmagára mutatott, mint akiben nem a nép egyéni váradalmai, de Istennek minden embert átölelő kegyelmes ígérete teljesedett be. Ők inkább gőgösen behúzódtak az ősi botránkozás szentnek képzelt erődjének falai mögé, és ilyen formán duzzogtak. Józsefnek, az ismert ácsmesternek fia, hogy jön ahhoz, hogy így megcsúfolja nemzeti és vallási reményeinket? Hiába voltak vele egybehangzóak a proféták, hiába volt az igei bizonságtétel, hiába hirdették a messiási üdvkor elérkeztét, a Kapernaumból hallott csodák, hiába hívta őket is, nekik nem kellett az ilyen Krisztus. Talán, ha csak őket hívta volna, csak őket szolgálta volna, mindent idézőjelben megbocsátottak volna néki. De ők nem akartak a szegényekkel, samaritánusokkal és pogányokkal még az üdvösség ajándékában sem egy szintre kerülni. Elteltek a nemzeti és vallásos gőggel, mert ilyen is van. Nem vagyunk szegények, töredelmes szívűek, betegek és foglyok, vakok és süketek, semmilyen értelemben sem. Mi Ábrahám s a többi atyák ivadékai vagyunk, s a még tőlük örökölt buzgósággal igyekeztünk mindig megfelelni az Úr törvényének, így gondolkoztak. És amikor a názáretieknek ezt a gondolkodását bemutatja ez a néhány mondat, akkor húzzuk meg a párhuzamot. Hát létezik ilyen vallási öntudat. Sok módon, sokféle módon. Erre a mitájainkon is. És akkor Nyíregyházán ezt így lehet néven nevezni, hogy a tilpák öntudat, hogy a mi őseink. És micsoda templomot építettek. Meg a folytatás. Hallottam én ezeket nem egyszer. Aztán máshol meg más jellegzetességekkel. De ott van az önigazolás szándéka, az elődök érdemeire hivatkozás, mintha azok a mieink is lennének, úgymond, és mintha elvárásaink lehetnének az Istennel szembe. Mi jó gyermekek vagyunk. Mintha csak a tékozló és megtérő fiú megsértődött bátyját hallanánk, olvasom tovább ezt a régi ige magyarázatot. Nincs bennük egy szemernyi szeretet sem, egy szikrányi gyermeki vagy testvéri jóság sem, de az atya iránti tisztelet is hiányzik belőle. És e vallásos embereken gyilkos harag vesz erőt. Jézust kiviszik a városon kívüli hegyszakadékhoz, hogy letaszítsák, de még nem jött el az ő órája. Ismétlem, Jézus pontosan tudta és tudja, mi megy végbe a szívekben, és mi kavarog az egyes emberek elméjében, meg mi az, amiben egymást is erősíteni tudják. És néven nevezi. Néven nevezi. A szívek szándékait és gondolatait leplezi le. Hogy még mindig az számít, hogy mi kik vagyunk, mi különbek vagyunk, mint mások. Mi bezzeg, hogy tiszteljük az Istent, mások meg nem, hát nekünk több jár. És elgondoljuk és elképzeljük, hogy Isten is hogy cselekedjen. Hát velünk is, meg másokkal. Ugye minket kiemeljen, másokon meghajtsa végre az ítéletet. És Jézus ezt a gondolkodást célozza be, amikor az Ószövetségből két olyan történetet mond el, amikor bizony Izrael volt ítélet alatt, Isten büntetése alatt, és akik pedig különleges módon segítséget, szabadítást kaptak, azok nem Izraelből valók voltak. A sareptai özvegyasszony, Szidón vidékéről, a pogány kánaáni vidékről. Előképe tulajdonképpen lehet mondani a kánaáni asszonynak, aki majd Jézushoz kiállt. És aki Jézus legkeményebb szavát is elfogadja. És azt mondja rá, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról lehullanak. A sareptai özvegy bizonyos tekintetben előképe annak a kánaáni asszonynak. Ő is a régi kánaáni pogány népek leszármazottja. És Illést éppen ő hozzá küldi az Úr. És hogy kap segítséget? Életet, életben maradást? Éppen ez a Szidón sareptájában élő, érdegélő, már a halál szélén lévő özvegyasszony meg a fia. Úgyhogy hisz. Hisz annak az igének, amit Illés mond. Igénye nem lehet semmi, már ott tart, hogy azt a kevés lisztecskét a korsó alján levő olajjal elkészítem, megesszük, azt meghalunk, ott tart, mert akkora volt az éhínség. De amit Illés mond, ígér az Úr nevében, annak hisz, először Illésnek visz abból, amit elkészít. És aztán átélik Isten szabadítását, hogy minden nap van annyi. Minden nap elkészítik, következő nap megint van annyi. Nem több, de annyi, ami a túléléshez kell. Meg még Isten életre támasztó hatalmát is átéli a fia halála kapcsán. A másik, hát az meg az ellenséges nép második számú vezetője. A szír arám királynak a főembere, Naamán, a hadvezér. Mennyi ellenséges portyázást vezettek éppen Izrael földjére, Elizeus idejében. Így került oda az a szolgáló leányka is, és lett a rabszolgalánya Naamán feleségének, akit Isten fölhasznál. És ez az ember, hát ebben is van önérzet, hát azt nem csodálja, egy pogány hadvezérnél nem csodálja az ember. Föl is fortyan azon, hogy nem jött ki hozzá a próféta, meg a Jordánba küldi, hogy 7-szer merítkezzem meg. De a szolgái elmondják neki, hogy atyám, ha valami nagy dolgot kért volna tőled a próféta, nem megtetted volna azt is? Hát tedd meg! Fürödj meg és megtisztulsz. És mivel nincs más lehetősége és reménye, tudja, ha nem gyógyulok meg, akkor belepusztulok a leprába. Hát megteszi. És amikor hetedszer is alámerült a Jordánba, és kiemelkedik belőle, megújult a teste, és ennek a meglett férfinak a teste olyan lett, mint egy kisgyermeké. Az Úr Jézus a názáreti rokonoknak és ismerősöknek éppen ezt a két példát hozza fel, hogy ezeknek nem lehetett semmi igényük, de ezek részesültek Isten szabadításában. Nem az izraelbeliek, nem az izraeli özvegyasszonyok Illés idejében, nem az izraeli leprások Elizeus idejében, hanem a sareptai özvegy, meg a szír Naamán. Hogy részesültek ezek Isten szabadításában? Hát egyszerűen úgy, hogy belátták, nincs semmink. Nincs semmi más lehetőségünk az életben maradásra, mint hinni annak az ígéretnek, amit Isten szolgái hirdettek nekünk. Az Úr Jézus a hegyi beszédét azzal kezdi. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Szegényé lenni, rászorultá lenni Isten előtt a magunk koldus voltát elismerni, hogy nekünk nincs semmi érdemünk, csak az segít rajtunk, ha megkegyelmezel nekünk Istenünk. Na ez az, amit a názáretieknek is fölkínált Jézus. És amit ma is fölkínál, hogy jöhetsz úgy, hogy semmit nincs, csak úgy jöhetsz. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Ez a jó válasz. Na, amíg az embernek elvárásai vannak, meg öntudata, és nem akarja hagyni, hogy Jézus ezt lerombolja, addig nem részesülhet a kegyelembe. Amikor az Úr Jézus mindezt elmondta nekik, hallották, és megteltek haraggal a zsinagógába. Amikor Jézus az ő szavával döntési helyzetbe hozza az embert, akkor így vagy úgy dönteni fog. Vagy összetört szívvel kéri, hogy kegyelmezz nekem is, Uram. Ahogy a szír Naamánnak kegyelmeztél, ahogy a sareptai özvegynek kegyelmeztél, ahogy Kánaáni asszonynak kegyelmeztél. Vagy pedig, ha nem akarja engedni az Úr Jézus szavát érvényre jutni, ha nem akar lemondani a maga dicsekvése és érdemkeresése, hazugságairól az ember, akkor szükségképpen csak haraggal tud reagálni a leleplező igére. Tehát vagy kegyelemre szorult leszek, és akkor kegyelmet találok. Vagy ha ez nem kell, ha elvárásaim lennének, ha igényeim lennének Istennel szemben, akkor Jézus szava bizony a dühöt és a haragot tudja kiváltani az ellenálló szívben. Meg ne vessétek azt, aki szól, hangzik a figyelmeztetés a mai igékkel kapcsolatban. Jézus szava ítélő és kegyelmező szó, és a kegyelem csak az ítéleten keresztül lehet a miénk, ha hagyjuk magunkat megítélni. És engedjük, hogy elvegyen tőlünk minden hamis bizakodást. Az, aki szeret minket, és azért jött, hogy megmentsen. Jézust ők akkor le akarták taszítani a hegy szakadékáról. Mint Isten káromlót. Letaszítani, aztán nagyon kövezni. A kedves rokonok. De akkor ez még nem történhetett meg, mert még nem jött el az ő órája. Jézus átment köztük, és eltávozott. És ez megint szívbe markoló, belegondolni, hogy milyen az, amikor Jézus eltávozik valahonnan. És most gondoljunk bele, hogy ezek a názáretiek nyilván továbbra is, még évtizedeken keresztül minden szombaton jártak a zsinagógába. Olvasták a törvényt és a prófétákat, elmondták az előírt imákat, ment minden olajozottan a maga rendjében. Nem zavarta semmi, mert Jézus elment. Aztán jöttek a rómaiak, és elpusztítottak mindent. Ha Jézus elmegy valahonnan, működhet még az a gyülekezet, vagy minek nevezzem, akár évtizedekig. Mehet minden szép rendben, úgy tűnik sokáig. De ha Jézus nem kellett, akkor a vége pusztulás. Ha nem előbb, akkor utóbb. Mint ahogy ez Názáretre is. És az egész népre elkövetkezett. A keresztre készülő Úr Jézus így siratta ugye Jeruzsálemet is, hogy bár csak felismerted volna, csak e mostani napodon, amik a békességedre valók, de most már el vannak rejtve a szemeid elől, és nem láttok engem többé, amíg majd így nem köszöntötök, áldott, aki jön az Úr nevében. No, ott fölragyog a sok-sok nemzedéket átívelő ígéret, hogy lesz megtérő maradék belőlük. És ennek a tanítása számunkra az, hogy van olyan, amikor Isten nemzedékek múltán ad újra kegyelmi alkalmakat valahol. De ne ringassuk magunkat semmiféle hamis megnyugtatásba. Jézus szólt hozzájuk, és ő szól hozzánk is. Tudja, mi van a szívünkben, megítéli azt, ami hamis, és csak az a jó, ha mi hagyjuk magunkat megítélni. Lemondunk minden vallási igényünkről, érdemünkről, dicsekvésünkről, azzal, hogy Uram, neked van igazad. Uram, te segíts rajtunk. És nem akarunk mások lenni, mint a kegyelem koldusai. Itt érdemes zárásul ugye Luthernek az utolsó leírt mondatát idézni. Koldusok vagyunk. Ez az igazság. Ez az igazság. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te szólsz hozzánk is. Mindabból, amit olvashattunk az igéből, és hallhattunk az ige hirdetésében, ismered a mi szívünket és elménket, mi kavarog egyenként bennünk. Könyörülj rajtunk, Uram, mert annyiszor hamis elvárásaink vannak, és nem értjük, hogy nem mi vagyunk azok, akik számon kérhetjük Istent, vagy számon kérhetünk téged, hanem te kérsz számon rajtunk mindent. A te színed elé, a te ítélő széked elé kell majd odaállnia mindenkinek egyenként. A szerint szólsz majd, és mondod ki az örökre döntő szót, amiket a testben cselekedtünk. A szerint, ami végbe ment a szívünkben, engedette neked az a szív, vagy nem. Uram, ez a világ, és benne a vallásos világ is kitaszít téged magából. Tieid közé jöttél, és a tieid nem fogadtak be, és ez nem csak a názáretiekre volt igaz, hanem a névleges kereszténységre is, nemzedékről nemzedékre. De köszönjük, Úr Jézus, hogy vannak, akiken mégis beteljesedik az evangélium ereje, az elhívó kegyelem, és akik befogadtak téged, azoknak hatalmat adtál, hogy Isten gyermekei legyenek, akik a te nevedben hisznek, akik nem vérből, nem test akaratából, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Valódi hívő élet soha nem támadhat emberi származásból, bármilyen hitvalló elődeink lehettek is. Nem hivatkozhatunk rájuk. Valódi hívő élet mindig csak a te szent lelkedtől származik. Úgyhogy engedd az ember szíve a te ítélő és kegyelmező igédnek. Hadd engedjünk itt mi mindnyájan, és még sokan körülöttünk. Idejében, amíg el nem mégy. Ó, ne menj el tőlünk, Úr Jézus, kérjük. Amen.
Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.